Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1993. júniusában sugárzott műsorait. A Hazai Levél című sorozatban Marnó János olvassa fel írásait.
Idén a fájdalom meg én nem igen akarhatunk megválni egymástól. A gócpontjaink váltakoznak, bujócskáznak, szaporodnak, széthúzódnak, összehúzódnak, úgy értem annyira széthúzódnak, hogy az már összehúzódásnak hat. A helyszíneink nem változnak, csupán ismétlődnek, egymásba játszanak, elhanyagolódnak és elnéptelenednek, és így nem tudni, hogy tovább. Fisszúrám egy darabig, sokszor egy darabig, jó darabig, azt sejtette, hogy a fájdalom nőnemű, kihordós, bár az ideje nem úgy szabott. Nem az idő szorít, hanem a gyűrű, vagy csehebb, neki gyűrközős változatban. Nem az idő szorít, a gyűrű húz. De lám, évfordulókat ülök, ennek a hangnak is épp megvan 10 éve. Nem mi, a halál forog örökké. 10 évvel ezelőtt, 83-ban jött be többet magával, Éjszaka Hamlettel, ez a holán vers. Nekem az Ostrom utcában, ahol többet álltam fejem, mint lábon, Noémi szótára, bizonyos szívszorító tévedésben voltam mind kifelől, mind befelől, téves egyensúlyban tehát, s nem egyensúly tévesztésben. Labirintusomban mindenütt egyformán rendetlenül vert az idő. A fejenállást kiegészítésül gyakoroltam, elvetemült világnézeteim kiegészítéséül, mert a politizáláshoz már akkor sem fűlt a fogam. Nincs egy hete, hogy az öltözőben avval kötött belém egy reformmarxista filozófus tanár, hogy könnyű nekem a versekkel semmiről sem tudni, sehol nem állni, de próbáljam csak meg ugyanezt prózában. Erre ma megvettem a Pesti Report nevű szórakoztató napilapot, a New Yorki Metropolitan Múzeumban kitört Van Gogh hisztéria miatt, és lélekben összeölelgettem a nőt, aki elájult, és a férfit, aki elzokogta magát a búzamezők ciprusfákkal című kép láttán. És hogy hasonló jelenet, mondta állítólag a Metropolitan igazgatója, utoljára 1961-ben egy Rembrandt festmény kiállításán játszódott le. 32 éven át semmi. Hol veszek én 32 év múlva szórakoztató napilapot? Ki mindenkinek, mi mindennek lett már vége 32 év alatt? Feküdtem, autóztam, autótréningeztem az Ostrom utcában 10 évvel ezelőtt a padlón, kerültem magamban az össze-vissza kapaszkodó gondolatokat, és tényleg közel jártam már a végtelenhez, amikor egyszerre zuhanni, széjjel vagy összezuhanni kezdett a függöny. A függöny, kelme, fém, egyéb valóságos színpadot akart, ráismerős helyszínt, s nem ahogy a beszédfordulatból gondolni lehetne, az elmémet. Nem elméletben zuhant velem a függöny, hanem fiziológiailag, élettanilag előrelátóan, a legtartósabb hidegvérrel, amitől persze, ha most nem élek, ki is ugorhattam volna az ablakon. A színpadon a gyógyszerész csontvári körtánca elevenedett meg, a szokásos szélrus körül, a festő csontváritól mindig erősen idegenkedtem, pontosan az 1963-as székesfehérvári kiállítása óta, ahol muzeológus unokabátyám jóvoltából magam is asszisztálhattam a Baalbek fölfüggesztéséhez. Nem unokabátyámról, hanem az unokabáty szó összetételről ugrott most be az unalom és az unoka szavak rokonszerűsége, s hát még ha az unokában az egyes szám első személyű, sőt jelen idejű ige becenevesülését is meghallom. Mint unokaöcs, e szerint is természetesen idegenkedtem csontvári múzeumi életre keltésétől. Untam a megvilágosult patikus körüli diszkrét szétszózást, de hogy majd emiatt egyszer még közel kiugorhatok az ablakon, vagy pont ellenkezőleg, ha akkor az Ostrom utcai padlón nem siet a segítségemre csontvári, akkor ugrott volna csak nekem egyszerre minden. Talán mondhattam volna mégis a reformmarxista filozófus tanárnak az öltözőben, hogy politizálódásom a versek mögött azért ám zajlik, hiába nincs az ínyemre semmilyen politika. Hova tovább, bármikor, bárhova, bármire néző ablakba, mintha csak tükörbe néznék. Ó, hiszen most látom, hogy az első fogam is akkor tájt, a függönyzuhanás körül, egy Vég Endre nevű tanársegéd keze nyomán veszett oda. Frontfog, jobb kismetsző, Baljósnak, Baljósról Baljósra fordulónak az orvos ismétlő nevét találtam. Vég Endre, vég végére, vég végre. Beszédem egy darabig, egy rossz darab, egy rosszul végződő darab híjáig, fütyülős lett, szeles, s nem is igen akaródzhatott röviden a pótlás végére járnom. Gondolhattam talán, inkább az idő vasfoga, mint a lélek mérgező hamarkodásé. Legyen meg a vas akarata, fütyülhettem a cseh gnómájára a magamét, éppenséggel nem a szabad akaratomból. Ültem elmozdíthatatlanul az összekötő szövegen, 10 évvel ezelőtt kint az író cselédszobában, de persze sosem maradt időm az összekötő szövegre, ezért is írom, mondom most másképp, összekötő szöveg, hanem alig voltam meg az első leütéssel, amikor hallottam a fal mögött felindulni a liftet, s már kocogtatott is a függő folyosóra nyíló ablakon a törpe. A költőnek köszönhetően nincs itt semmi, ami a természetet szaporítaná. Ez is akkor a cseh holántól, s aztán máshol egy most talált másik vers végen elered az eső. Az első csepre megriadtam, balkészt a gyűrűs ujjamat érte a begyén a találat, a diadalmozítól kb. 30 lépésre, elsőre azonnal 10 év emlékezett kiesést számoltam, annak idején a puszta halálfélelem hajtott errefelé, a moziba is, mint egy darab viasz, úgy csöppentem be, egy hollywoodi katasztrófa film kellős közepébe, a film több szálon futott, a tömb szálon a waterlói csata hírhet lovasütközetét rekonstruálta a filmben szereplő 30-as évekbeli hollywoodi stáb, megácsolták a szakadékba vezető domboldalt, rohamra indították a gárdista kaszkadőröket, majd úgy 10-20 méterrel a díszlet szakadék előtt a műgyeppel, flórával, földdel borított állványzat beszakadt, a tömegszórakoztató történelmi mozi jelenetből valóságos tömegszerencsétlenség bontakozott a több szálon futó, valószínűleg nem is csak hollywoodi filmben. Jöjjön ide most ismét a cseh. Nem közömbös, hogy hol vagyunk. 10 év vesztek zár alatt egy törpe tudatában. Ez szökött fel az első cseppel a tudatomba, a diadal felé menet, s az, hogy a szegény feje alig pár hónapja töltötte be 32. életévét. A cseppet azonban túl forrónak érezhettem, és olyasmi súlyúnak, állagúnak, mint a higany, vagy mint az olvasztott foncsorrög lehet. Máskülönben miért gondoltam volna rögtön méregre, megfoghatatlan szándékosságra eljelben, s miért nem mindjárt a rohamlépéstől belobbant ideggyulladásomnak tulajdonítottam az új begyemet ért inzultációt. A mozi után, a Mészáros utcán fölfelé már kiadós, kövér cseppekben hult az eső, múlni, fogyatkozni kezdett a 10 év emlékezett kiesés érzésem is, és nem sokára a művészettörténész barátnőm elveszettnek hitt, méreghasú, szkarabeuszos ezüstgyűrűjét is koppanni hallottam a Márvány utcai padlón. De hát hit és tudás is túl közelesnek bennem egymáshoz, ezért meglehetős egyforma kételjel vagyok mindkettő iránt. Jellemem ganétúró, galacsinhajtó bogár jellegére, még 1963 őszén az Esztergomi Ferences Rendi Gimnázium igazgatója hívta fel a dologban érintettek és érinthetők figyelmét. A dolog egy önképzőköri versből kapott szárnyra, művészettörténész barátnőmmel pedig a nemrég Ferenciek terére visszakeresztelt felszabadulás téri ferencesek előtt hozott össze a természetszerűleg inreferens léletlen. És amúgy a mindennapi egyenetlenségek mind a térdben, de egyensúlyozzunk. Javítást már 18 évvel, egy visszaérettségivel ezelőtt fogcsorjavításnak olvastam a Mártírok útján, helyesebben a Mártírok útjára kiszögellő Kapás utca sarkán, a Kapás utcában azért könnyen elbizonytalanodnék. Naponta villamosoztam le a Szénatértől a Margit hídig, naponta szögdöshetettem így jobbról a szemembe a fogcsorjavításos tábla, mindannyiszor megörültem neki, akkoriban szinte kizárólag az ilyesféle vad poézis tartotta bennem a lelket. Egy párban a vaksors, meg a vad véletlen, az e világban ripsz-ropsz bevicsorgató túlvilágias viccesség. Időm volt Dögivel, viszonyom tehát a különélő irodalommal még makulátlan, aminek a legkevésbé sem mond ellent, hogy a saját keletkező szóbeszédeim elsősorban nem a fejemben, nem a számban, hanem a gyomorszájam, a szívtájékom, illetve a beleim felől szerették hallatni magukat. A fejem csupán hallgatózott. Hasogatott, mint például a hangzásra is, mondásra is legidevágóbb kéziszerszám, a fejsze, balkezem a veszett fejem alatt, jobbom a megveszett patkóbél búbján, úszás utáni menetes pozitúra. A szavak feneküket fordítják a fogalmak felé. Hittem volna, hogy ez majd 10 év múlva egy vörös versben lesz. Barátnőm, a művészettörténész nyomta nemrég a kezembe a kútba nézőt, lyukas naptűzben a Lukács teraszán, bölcsességfogamban is a napokban fúrta végközel magát a lyuk az idegcsatornához, és erre hogy szól a kútba nézőnek a feledés vége? Mindig egy lépésre a világosság, de a sötétség jön velem. Megette a bölcsességet a fene. Jól esik kimondani már, hogyha van kinek. Fene gyerekkoromban fűnek, fának szidalmazhattam a világot. Ütődéseim mindig hamar és jóformán nyomtalanul felszívódtak. Jóformán nyomtalanul ette meg a gyerekkoromat a fene. A Zöld Kereszt, vagy akkor már egészségház, udvarán, az Ellalakún, fejjel nekiszaladtam a kútból kiemelt rozsda ette vízvezetékcsőnek, megrogytam, jobb szememet elöntötte a vér, a Kittenberg úr szolos és dadogó szerelősegédje avval mosott fel a fűről, hogy kellett neked úgy pattognod, mint egy nikkelbobola. De mondom, szemöldökön jóformán és mihamar benőtte a sebet, nem úgy, mint az udvart a fű, az, mintha kobalt ágyúval lődözték volna be, elszürkült, összement, a kútból megszökött a víz, elmésen mondva eltért a tárgyától, vagy mint versben szokás egy emléket, emlékfát, műtárgyat, esetleg magát az emlékezetet szárazon ott hagyni. Újabban barátnőm, a művészettörténész is kezd a főtárgyától elhidegülni, azt mondja, untatják, önmagából is kiábrándítják őt a túlságosan látható, kézzelfogható gondolatiságok, ahány műtárgy, annyi metafizikai erőszaktétel, viszont arra a félárbócos nietzscheánus javaslatomra, hogy akkor legalább ideiglenes jelleggel, legalább idézőjelben tegye pszichológiai vizsgálódások tárgyává ezt az egész műtárgy és művészettörténet komplexust, erre az ötletemre csak még mélyebb, még szívdermesztőbb lelkiismereti borzadályt érez, árvának érzi magát, engem pedig árulónak, amiért méltatlanul neki is holmi sivár, pszichodrámai szerepet szánok. E tárgyú beszélgetésünk tegnap is ütetű, talán most még felidéznem sem szabadott volna. Helyesen látja barátnőm, hogy nálam az események inaktú kútba esnek mindig, és a jó ég tudja, mikor jönnek, ha jönnek a saját friss ízűben elő.
ezért is, és nem csupán a vadholáni rokonhangok miatt adta kezemben, vagy másfél hónapja a Lukács teraszának hútba nézőt. Másfél hónapja az nekem most nem csak, hogy nem rég volt, de még kilátásom sincs belőle. Érdemben, a süket filmdrámában ugyanott tartok, vagy még ott sem, ahol a bölcsesség fogam rendezésében másnap a barátnőmmel eltévedtünk. Aznap, a kútba nézős napon, a Lukásból jövet éppen a méreg drága zöldséges előtti rekeszes járdaszakasznál talált ránk ürtölni a törpe, túloldalt a Török utcába hajtott be Mini Polszkijával a mártírok felé, hadonászott, kiáltozott is valamiket, de bár ne tette volna, művészettörténész barátnőm szemében ezzel a törpe a legsatnyább, legolcsóbb akciófilmek szintjét is alulmúlta. Én közönséges közlekedési akcidenciára gondoltam, nem eltervelt akcióra, politikai vitákba is ezért nem szokásom belefolyni, a nézetütközések akcidentális jellege miatt, s mellesleg nem úgy van-e, hogy a hatalom azé, aki nem műveli. No persze, ez csak amolyan futó, sem nem mély, sem nem magas gondolat, akárki simán átugorhatja, magam például hány és hány ennél sokkal a mélyebb szakadékú vagy magasabb ormú gondolaton ugrottam már keresztül, sőt, jó néhány gondolatot keresztbe kasba is megugorhattam. Eleve nem bevágott viszont a kürt szó. Mi értelme lehet ma egy kürt szónak? Mint hogy a gyökérhártya gyulladásommal együtt szaggatta a fülem, egy szóval már nem csak a bölcsesség fogamat gondoltam menthetetlennek, hanem jóformán az egész fél fülemig szaladó szájam vesztét éreztem. Most két alak függ az ajtón, ugrott be a kútba nézőből, egyik a kulcs, másik a láthatatlan. A vadszívű, David Lynch, majd csak másnap ugrott be, a barátnőm orálbiológus barátnőjéhez menet. Igen, látványosan mindjárt az elején eltévedtünk, holott a terepet mindketten szívből ismertük, vagy talán éppen ezért, egy szívvel, négy szem közt. Nem aggódtam, élveztem, ahogy a koranyári lassú sötétedéssel elszaporodnak velünk a törpe véletlenek, kis palack ásványvizet, s egy csomag papírzsebkendőt vásároltam egy panelsarki éjjel-nappaliban, majd telefonfülke után néztem, hogy barátnőmmel lemondassam a barátilag privát orálbiológiai vizitet. Nem mondtam még, most mondanám, hogy dátumokra, időösszeesésekre, utcanevekre, útszéli eseményekre, magukért beszélő közhelyekre 10 évvel ezelőtt ide közel a törpe révén válhattam érzékennyé. Ő vonszolt ki magával az Ostrom utcai lukamból a Mézes Kalács térre, szülőháza kerületi ingatlankezelő központjába, ahol költészetem jogi és részben anyagi hátterét is rendezhettük, le lettem fedezve. Azután sétálni vitt a környéken, Őrjárat utca, Tátika utca, Törökszegfűtér, Csillagfürt utca, ismét Őrjárat utca, balra a Neptun utca és a Geisler utca között a Szovjet Tiszti Kórház, STK. Este az STK mellett egy törött gerincű kölyök macska csatlakozott hozzánk, átsétáltunk vele a József Attila utcába, szegény kölyköt az ölembe kellett fognom, annyira dermedezett a házőrző dögök acsargásától. Ne keverjem itt össze a 18 évvel ezelőtti fogcsorjavításos túlvilágias ízt, a 8 évvel rá következő mézes kalácsos acsargásos másvilági kutyamacska ízekkel. A másvilág kinek-kinek a tetszése, ízlése, neveltetése, érdekeltsége, erkölcsisége, stb. Szerint képzelhető, forgatható, fixálható és fixírozható, valamint elejthető. Ismérvei alapvetően nem különböznek az e világot megállapító vagy kétségbe vonó ismérvektől. Mondhatni ahány más világ, annyiféle fordítás erről a világról. Éppenséggel sem több, sem kevesebb, sem jobb, sem rosszabb ez a világ, mint egy halom, hol szükségből, hol véletlenül összehordott más világgyűjtemény. Ezért a másvilági túlközelesések miatt, s nem az orális műtéttől való félszemben mondtam a barátnőmnek a vizitet mégsem elejtő telefonútba igazítás után, hogy a fajtán bélén a magam fajtát értve, nem annyira ettől a világtól, világhiánytól vagy világtúltengéstől lapít, viszont mindennél nyomasztóbban és nyugtalanítóbban hat rá a túlvilág makacsul krónikus hiánya. Erről pedig már maga a rendező Lynch ugrott be, a törpe kedvenc tévésorozatából. Mondhattam volna még a barátnőmnek, hogy ez a Lynch milyen jól, milyen jó ízléssel adagolva tudta adni a sorozatban a nagyot hallót, de igazán nagyot csak én néztem, amikor késő esti csengetésünkre ott termett előttünk a kerítésrácsnál a két kutya, egy német juhász és egy angol szetter, szőrszára egyező hasonmásai a törpe háziőrzőinek. Emígy tehát a lincsügyet darabjaiban hagytam. Gondoltam, a puzzle Van Gogh máskorra is ráér, s most ide is csupán felfüggesztőleg másolom át a kútba nézőből. Egyforma minden tojás, még sosem volt két egyforma tojás.
Felmerészkedhetünk, tartóz, hoppá, telefonhorgony. Nem zátony, ős barátom az. Társam az albán szálló időkből. Megvan, a svéd pengeíram is újabban tűrhetően csak pank körülötte, többet és relatíve szabadon ülhet a maga dolgán. Nekem sincs, csupán egy öngyilkossági hírem a számára. Szíven üti, de arrafelé a galambócban soha nem járt. A finszpongi, szép hidi, szép pallói vonal, színpadi bűnügyi érzékű pontossággal éjfélkor szakad meg. Járkálhatunk tehát, tartózkodhatunk is valamennyit odafent, a végén mindig mégiscsak a vérmezőnél kötünk ki, megülni, fölengedni véletlenül sem másutt. Gondolatban persze könnyű bárhová kiukadni, bármire. Aztán annál gyötrelmesebb lesz a visszakövetkeztetés. Véletlenül például a barátnőm, utitársam orálbiológus barátnőjének is Kriszta a neve, halálra ítélt bölcsességfogam megmentőjé és újjáépítőjé. Jó lehet, nem, hogy az újjáépülés, az épülés sem volt soha semmilyen formában a műfajom. Most sem bíztam benne, hogy sikerülni fog. Általában testidegennek bizonyulok előbb-utóbb minden épületben. Utólag a gyerekkori, Egyenlőség utcai Zöldkeresztből átkeresztelt egészségházat is gondolatban betegségházra keresztelem magamnak vissza. Átjárhatóbbnak, valószerűbbnek találom így emlékezetemben a házat, aféle madárkollégiumnak már-már. Apám a lyukas nyakával, sasorrával, a madárijesztő rongyaiban egy Normende márkájú táskarádión csavargatja, csalogatja be a Szabad Európát, a Kanári-szigeteket, ahogy ő nevezte, puszta szájhangokkal, mert a gégefője a fogával együtt mind ott veszett a főutcai műintézetben. Idővel pusztán ezen is jó nagyokat hahotázott. Mellette alakult ki a Beckett filhallásom. Érzelmileg a húgom állt hozzá mindig a legközelebb, közelségük pedig akkor és abban kötött meg örökre szólóan, mikor a húgom rohamos süketülése szintben, hangszínben utolérte vagy beérte az apám suttogás nívóját. Többet azonban most nem fogom együtt szerepeltetni őket, a betegségházra is inkább csak a Normende, mint igazságügyi márka és akcidentális egzotikum kedvéért értem ki, no meg, hogy stílszerűen külön lábadozó időt, betegszabadságot nyerjek a saját osztatú mendelezéseimhez. Tévesen, mert mindent a térdünkre összpontosítva mondtam magunknak, művészettörténész barátnőmnek és magamnak lefelé menet a térképről, hogy de egyensúlyozzunk. Barátnőm tériszonya s az én tériszonyom akárhol mégsem egyensúlyozhatják ki egymást, akkor sem, sőt akkor a legkevésbé, ha éppen egygyökerűnek mutatkoznak, ilyenkor a fájdalom hevében dőlnek elő a félmúltak, az egyörvényűség és egytörvényűség közti törmelékanyag, aminek viszont az újrahasznosításán magától értetődően úgyis csak összekülönbözhetünk. Ekképp pedig magunkat sem szabadna együtt szerepeltetnem, ha csak nem úgy, mint bő másfél hónappal a kútban évős, törpekürtölős, majd másnapos bölcsességfog megmentős kalandunk után, a hegyről leereszkedőben. Az Istenhegyi úton már csak a száraz felhőzettől és az izzasztó széltől is jól leeresztve ereszkedtünk a szegény sűrűjébe befelé. Reveláltam a golyóálló mellényes őrszemet még mindig az Istenhegyi út balján, jobbra csak nem egyidejűleg egy merengő leányt a medika kaszárnya emeleti ablakában. 21 éve, 72-ben láttam őket először és utoljára így együtt. Meredni, merengeni gondoltam, és hogy mi minden kezdődött el és szakadt is félbe 72 hosszú nyarán. És miből nem merek azóta se engedni? Kérdem a rendőrt magamban, meg a leányt, nyílt beszédem akkor sem volt velük, mihez képest halok majd meg egyszer csak engedetlenül? Vagy mihez mérten és véletlenül? Ám ahelyett, hogy nyugatosan elcsillapítanának a kérdéseim, ingerült leszek tőlük, ingerült lettem, amiért barátnőmmel hiába merészkedtünk fel a hegyre, a vihar mindvégig változatlanul fenyegetőben maradt, a Hangya utcában még a cseppet borzoló hűvösség is a nappali tikkat hőségre váltott vissza. Ráadásul a barátnőmet művészettörténetileg is elcsüggesztette a Hangya utcai törpeszárnyú luxus. Figyelmetlenségből, az én szétszórtságomból szaladtunk be a Hangya utcába. Délután az uszodában záráskor támadt ez az ötletem, hogy a ma esténket ne a vérmezőn szabadságoljuk el. Várakozás közben, míg barátnőm öltözött, söpörhettem szandálom réseiből, lábszáramról, a combomról, néha még a nyakamból vagy a mellkasomról is az egyre szaporább szárnyas hangyákat. Inváziójuk, gondoltam, nyilván a vérmezőre is kiterjedt, és erre juthatott az eszembe, hogy akkor ma este végre megmutatom a barátnőmnek böjtmási falsózásom részint címadó, részint perdöntőnek is mondható forrás színhelyét. Böjt máskor az uszodán és az ablakon kívül nem igen néztem ki a világba. Az ablakhoz lépdelve, mint egy napra nap vettem tudomást a kincstárjegyű idő fogyatkozásáról, Európlakát, míg a Költő utcai vendégépítő munkás tragédiáról egy közbenső napon az esti egyenlegből értesültem. A Van Gogh és a Szarvasbogár reprókat fejből idéztem, bölcsességfogam akkor még nem szólt közbe, még csupán nyakig, cikcakosan, a fiszúrától az ideggyulladásig cikcakosan voltam benne az újabb művészettörténetben. Az elmémben nem szenvedtem úgy hiányt, vagy nem úgy szenvedtem hiányt a túlvilágban, mint ma. Ma a hidegfronttal megint az agyamra mentek a puzzle történetek, művészettörténész barátnőm nélkül jártam fent a mikrohullámú központi művek környékén, azt hittem rosszul látok, sötét állapotaimban mindig rosszul látok, amikor megindultam a Csíz utcán lefelé. Azt hittem rossz színeseket, őrül színeseket álmodom. Nem is mint egy lincs csinálta Bob, hanem mint egy Bob csinálta lincs. Balra a Farkasvölgyi út, közben jobbra simán a Pinty utca. Erre nem tértem, nem tértünk rá. A röbdöső szarvasbogarat, hogy alternatív, politikus vagy personális, neokonzervatív és géndefektáló, s mi egyéb módon játszó világszínházaktól összezavart utitársam jobb eséllyel vakarózhasson ki a csirizből, a szegény kemény szárnyút talán azért legyintettem le a földre. Böjt máskor egy repró, a múlt vasárnap egy porban, hangyás cementes porban vergődő, most pedig egy kezemnek repülő szarvasbogár. Mire föl is támogatjuk, meg lögdössük mi össze-vissza egymást? Idézett összezavart utitársam az egyik általa emberközelinek, s ezért persze már jobbnak is érzett társalgási darabból. A Széchenyi emlékúton jártunk, jobbra egy kitárt ablak mögött két nőt láttam ülni, egyikük magyarázott valamit, a másik evett. De mondom, a múlt héten nem jutottunk feljebb a Hangya utcánál, fölfelé a piros 21-essel kellett volna az Istenhegyi úton haladnunk a Hollós útig ahhoz, hogy művészettörténész barátnőmet bekalauzolhassam a Költő utcába, onnan esetleg a Tündér utcába is még, a Tündér utcában nyíló Hableány és Tündérkert Zsák utcácskákba, vagy mindjárt le a Költő utcából kivezető Hangya lépcsőn. És onnantól fogva minden úgy, ahogy amúgy is megtörtént. Másnap egyedül úsztam a gyönge esőben, és a fülemnek nem akartam hinni, mikor az úszómester a mellette toporgó, didergő öregember kérését tolmácsolta nekem, hogy nézném már át, ahol amúgy is úszom, a medence fenekét, mert az öreg úr fogsorának valahol arra felé kell lennie. Csak ugyan szinte azonnal megleltem, de most sem az öreg. Az úszómester szedte ki kezemből a protézist, s alig egy pár perccel rá mégiscsak megérkezett a barátnőm, mint mesélte, azért ilyen későn, mert sehogyan nem bírt az álmától szabadulni. Kedves tárgyaim, valamiért soha nem bírt tárgy hozzánőni a szívemhez, ködbe vesznek körülöttem a tárgyak, ennek pedig már a gondolatától is megfulladhatok. Köhöghetek. Hogyan jutottam ide? Netán a köhögés is csak vaklárma. Barátnőm, akinek most ez alkalommal nem árulom el a szakmáját, kimerítő naplót, mondanám jegyzőkönyvet vezett tárgyalásainkról. Állítása szerint nem egy idézete pontosabb az eredetinél, ja, gondolom, a pontosító idő. Bizonyos érettség kell hozzá, hogy belássuk, mi minden múlik az időn. Tizenvalahány évvel ezelőtt az Ostrom utcában majdnem mindenen csak derülni tudtam. Szintén tizenvalahány évvel azelőtt viszont az Egyenlőség utcában körülbelül ugyanott tartottam, mint most. Köhögtem, mint veszett kutya a ködben. Olvasom, hogy a beszéd mindig valamely titok körül forog. Az Ostrom utcai lakásban, mesélem önkéntes titkárnőmnek, többet álltam fejem, mint lábon, sokat feküdtem napfürdőzni az ablakpárkányon, jól ellazultam a közszemleveszében, befelé a nyitott fürdőszoba ajtónát az őrlángra figyeltem. Ezzel azt akarom volt barátnőm fejébe vésni, a volt nem a barátnőmhöz, hanem az akaratomhoz kötődik, hogy jól vagyok egyszerre körültekintő és körültekintett, és ha tényleg nincs semmi, akkor ebben az egyszeriségben sincs semmi kivetnivaló. De érdekeltek is engem teológiai kérdések. Idegileg, fiziológiailag igen. Például, hogy a szerelem fölöslegével mi van? Mire számíthatok, ha egyszer magam sem tudok a fölöslegesnél többet róla? Írása közben apámat láttam magam előtt, az Egyenlőség utcai zöld kereszt gangján, nem az STK posztó gyógycipőjében, hanem egy fekete disznóbőr villanyszerelő bakancsban, amilyet éppenséggel soha nem viselt. De hát világos is, hogy a szerelem elsőrendűen elvakít. Véletlenül a községi villanyszerelő is az Egyenlőség utcában lakott, Szkárosi úr, a zöld kereszttel átellenben vagy négy házzal fentebb, vagy három házzal plusz egy fokhíjjal egy térrel balra, a szarvaslábú Szkárosi, ahol poros, hol sáros bakancsához fogatott öles vasszarvakkal lépdelt fölfelé az akkor még fa, de már korhat villanypóznákon. Szíjas, melegszívű ember, csendben húzódtak rajta úgy a fekvő, mint a függőráncok, szerethettük nézni az öreg Szkárosit, nem sok fán termet akkoriban sem ez a fajta. Nem emlékszem rá, csak homályosan, hogy mikor kezdett mindenfajta közvilágítás az agyamra menni. Az emlékezetemben persze, mint minden egyéb, a közvilágítás is egyik napról a másikra ment az idegeimre, egyik napról a másikra hagyott cserben például a nem mindennapi rajzkészségem, egyszer csak kialudtak, összekuszálódtak és kiégtek a kezemben a félvezető izzószálak, s aztán eljött az idő, amikor a lábamat se akarózott többé betennem az Egyenlőség utcába, a zöld keresztbe. Az zöld keresztbe nem vallási tréfálkozásból jön a számra, a zöld keresztet még a kezdetekben egészségházra keresztelte át a járási egészségügyi hivatal, bizonyos Lilla nevű 30-as hajadon jár ki havonta hozzánk a járástól, ellenőrizni, így hallottam, az egészségház ingó ügyeit, körzeti védőnő anyámat, anyám könyvelését, a nagyobb rész cigány család, családlátogatásokról. Ez utóbbi felvezető szállat Vaskor, illetve Vasakarat című kisverseimbe behúzva, vagy nőiesebb szóval befűzve, egy füst alatt elöltöttem. A napokban robbantam ki jegyzetelő barátnőmnek, hogy a női költészet változatlanul mélyen, mélységesen változatlanul idegen tőlem, mindennél borzasztó félelemmel tölt el, fakad ki belőlem ez a minden egyenességet, szellemiséget porba folytó, porgyűjtő globula költészet és globula festészet, amivel csak a női nem egyre gátlástalanabbul összeszövi magát a művészettel. Gondoltam itt úgy szólván az egész kortárs költészetre, képzőművészetre, iparművészetre, építészetre, hangsúlyosan a belső építészetre, goblenőrületre, fedéltervekre, borítótervezésre, csendéletekre, félfiguratív gondolatébresztő csendéletekre, szavak közti csendre, és így tovább. Csak éppen körzeti védőnő anyám revizorára, a járási interstelláris lillára nem gondoltam. Dürohamomban valahogy kifelejtettem őt a szórásból, nem tudtam pontosabban mondva, hogy kit is takarhat még dühömben a köd. Jellemzően mindig a végső kulcsfigurával járok így, lehetek a legjobb formában, a játszmáim mindig rajta vesznek el. Éreztem ugyan, hogy felindulásom névleges forrása nem eshet oly távol ártatlan, kezdőbarátnőm bármely konstellációra ráolvasható nevétől. Ráismerni azonban a színben a formára nem ismertem rá, nem ugrott be a sötét lila bélyegzőpárna a zöld keresztből, valamint a villanó szikesen, amivel a forradalmi mámorban tajtékzó lilla nekiesett kivésni címert, fejcsillagot a körzeti orvosi pecsét nyomóból. Méregerős ika kávé illat, az ika kakaó igazi brazil, insimogató bársony, a cellaméretű rendelőhelyiségben vágni lehet a füstöt, terv, munkás, darú, kosut, a fecske még sehol, odakint a minden szentek körüli köd, lilla állami sofőrje kint ül a járási egészségügyi povjedában, a povjedát nem találom a magyar értelmező kéziszótárban, helyette hasonló hangzású ígére bukkanok, povedál. Idegen nyelven gyorsan elbeszél valamit. Szláv. Magyarán lehadar, összeort hetet havat, süketel. Lilla sikongatva hadonászik jobbjában a szikével, baljában a felkonszolt körzeti orvosi pecsétnyomóval, anyám egyik fajta cigarettáról gyújt rá a másik fajta cigarettára. Lilla drámai mezzó, anyám lírai koloratúr szoprán, a jelenet, mint minden forradalmi jelenet, függetlenül attól, hogy éppen mit írunk, örök idejű, bár arra élénken emlékszem, hogy a rendelőfalát akkor még nem csempe, fehér, hanem fonnyat zöld olajfesték borítja. Az örök idejűség másik, forradalmian már közömbös mozzanata, mikor az olvasó egészen maga egyedül dönti el, hogy éppen mi történetesen mit írunk. Az apró termetű, örökké hisztérikus lilla története hosszú szünet után évekkel később tér csak vissza a saját, eredeti fordulatához. Mutatkozott meg, hogy úgy mondjam, vagyis pörgött fel még egyszer a maga elemi kátyújában. Időközben a povjedát Volgára cserélte le a járási egészségügy, időközben az ismerős, rosszvágású, gyanús ábrázatú sofőrrel is köszönő viszonyba kerültem, s egy ízben majd, hogy nem baráti beszélgetés bontakozódott közöttünk. Megtudtam tőle, hogy a lila azért vált meg az egészségügytől, mert szenvedélyének tárgya egy volt ávós alhadnagy műszerész, már vagy fél éve valami sírkerti virágboltos nővel folytat szerelmi és kocsmai viszonyt. Lilla azóta megtízszerezte, megsokszorozta az addig normálisnak mondható morfium fogyasztását, azóta se isten, se orvos, sem például ő, mint állandó beosztott sofőrje, nem voltak képesek megfékezni a szerencsétlent. Lilla a végén, mondta a sofőr, valóban úgy hervadt el, mint egy mákvirág. Ahogy most felidézem, a gnómikus Lilla és kezdő önvezeték nevű barátnőmben nem látok semmi közöset. Lilla állát mindig felszegve láttam, barátnőm állát még csak is leesve. Nem véletlenül a barátnőm ugyanazon a szálon fűződik, mind az egészség, mind az igazságügyhöz. Találkozásainkban egyre erősebb szerepet játszanak az ismeretelméleti kérdések, én nem lesegetek bele a naplójába, ő nem kurkásza elő szívügyeimet, hanem ahol elméletben sem bírunk már egymással, az ott lappangó kérdésekről Noémit faggatja tovább. Noémi, a barátnőm húga, jó ideje teljesen magába zárkózott a természettel, Nővérének írt válaszleveleiből úgy veszem ki, hogy vadonszótárával még jól el lehet akár a világ végéig. Barátnőm is csak azért aggódik, mert Noémitől éppen eláraszthatják a kertet bármelyfajta élősködők, férgek, vakondokok.
A Szabad Európa Rádió Hazai Levél című sorozatában Marno János olvasta fel írásait. A felvétel 1993. júniusában készült. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.